27. fejezet. Úgy tűnik, sok dolguk akadt, biccentett Albinus a part felé. Kátó követte a tekintetét, és látta, hogy a hídfőállás védelme az elmúlt néhány napban jóval erősebb és kiterjedtebb lett. A fövenytől nem messze immár jókora erődítmény állt, amelynek magas védműveit háromára kövezte. A két szölöpfal egészen a tengerig nyújtózott, hogy védje a flottát, amelynek nagy részét a partra vontatták, és csak néhány hajó horgonyzott a vizen. A legközelebbi földnyelven megerősített őrposzt állt, amelynek tornyára épp felvontak egy zászlót, Kátó pedig látta, hogy a jelre az erődben egy másik lobogó válaszol. A part mellett horgonyzó hajók fedélzetén hirtelen hatalmas felbojdulást támadt. Kátó hunyorogva próbálta kivenni a részleteket. Látta az orban és a tadban felsorakozó apró alakokat, akiknek páncélján és fegyverein megcsillant a napfény. Néhány pillanattal később az evezőket előtolták, majd a triremiszek elindultak a spártai és a mögötte zárt alakzatban hajózó biremiszek felé. Albinus mosolyogva fordult Kátó felé. Úgy tűnik, nem akarnak kockáztatni. Kátó bólintott. Jól is teszik. A flottának már így is több, mint elég meglepetésben volt része. Azt hiszem, a prefektus végre kezd tanulni. Albinus a centúrióra pillantott. Tehát szolgáltál már vele korábban? Előbb Germániában, aztán Britanniában. Ő volt a legnagyobb nő faló a tribunusok között. Értem. És hogy végezte a feladatait? Kátó elgondolkodott a kérdésen. Felidézte azokat az időket, amikor együtt harcolt az akkor még tribunusként szolgáló Vitelliussal. Amikor a kis germán falut védték a barbár harcosok hordáival szemben, akik csapdába csalták a második légió egyik kohorszát, Vitellius nagyon bátran viselkedett azokban az elkeserítő órákban. A baj az, amióta bebizonyosodott róla, hogy egy haszonleső áruló, aki nem irgalmaz senkinek, sem férfinak, sem nőnek, aki akadályt gördít elé a hatalom felé vezető úton. Az ifjú arisztokrata már számos holttestet hagyott maga után. Veszedelmes ember volt, és ha valaki fenyegette, annak nyíltan az életére tört. Ám Kátó úgy döntött, jobb lesz, ha nem mondja el Albinusnak a teljes igazságot, méghozzá a saját érdekében. Köhintett, és a part felé fordulva válaszolt. Jól elboldogult. Elég bátor a feladathoz. Csak ne állj az útjába. Érezte, hogy Albinus őt nézi, és további magyarázatra vár, ám Kátó csendben maradt, ezért a Triararkusz végül elfordult, majd halkan megszólalt. Jól van, Centúrió, értem. Ne aggódj. Távol tartom magam tőle. Azt jól teszed. Az árboc csúcs felől kiáltás hallatszott. Az erőd jelez, uram! A két tiszta földnyelven álló kis erőd felé fordult, amelynek jelző póznáján zöld zászlót lobogtatott a szél. Megállásra szólítanak fel minket, magyarázta Albinus. Majd tölcsért formált a kezéből, és a főárbóc felé kiáltott. Vonjátok fel a zászlóinkat, és adjátok le az ismertető jelzést! Néhány matróz elővett egy vörös szövet batyut az egyik oldalsó raktárból, és kötélfogó szegekkel sietve a felvonó kötélhez erősítették a végét. Aztán a zászlót gyorsan felvonták a főárbócra, ahol tompa csattogással lobogni kezdett a délutáni szélben. Néhány pillanat múltán bevonták a kis erődítmény fölött lengedező zászlót. Az öbölben felsorakozott hajók megfordultak és visszatértek a horgonyzó helyükre. Ekkor hirtelen egy másik zászlót vontak fel az őrposzt fölé, mire Albinus mozdulatlanná dermedt, majd hátrafordulva a láthatárt kezdte kémlelni. – Mi az? – kérdezte Kátó nyugtalanul. – Az erőd vitorlát jelez. – Vitorlát? Kátó a kezével árnyékolva le a szemét, észak felé pillantott a part mentén. Szinte azonnal észre is vette az apró, sötét háromszöget. Alig lehetett látni a távolban. Felemelte a karját és rámutatott. Ott! Látod? Albinus a mutatott irányba nézett, hunyorogva próbálta kivenni a részleteket. Nem. Én... Várjunk csak. Igen, igen, látom. Azt hiszem, egy gája. Felvont szemöldökkel Kátó felé fordult. A fenébe is. Neked aztán jó szemeid vannak. Sosem vettem volna észre. Öregszem. Ismét a távoli vitorla felé fordult. Alig, ha nem kalózhajó, a flottánkat figyeli. Nos, most már tudják, hogy pótoltuk a veszteségeinket. Ezt hiszem, Telemachus nem fog megkockáztatni még egy tengeri összecsapást. Kátó bólintott. Ha csak fele olyan fortélyos, mint amilyennek látszik, akkor nem. Mostantól az erő csap össze a ravassággal. Albinus megdörzsölte az állát. A kérdés csak az, ki az erős és ki a ravasz? Miközben az erősítés lassan a part felé evezett, az ég sötét kékké vált. A matrózok felhoztak egy vaskos kötelet és egy jókora facölöpöt a hajó mélyéről, hogy biztonságosan kiköthessék a triremiszt. Miközben a part felé közeledtek, a tengerész gyalogosok és minden ráérő matróza tat fedélzetre gyűlt, hogy segítsenek megemelni a triremisz órát. A tat mögül csobbanás hallatszott, hogy az egyik horgonyt ledobták. A lánc csikorogva tört át a horgonylánc nyíláson, mielatt a hajó a lágy hullámok nyaldost a főveny felé suhant. A parton valamivel feljebb egy ember figyelte a közeledő hajókat. Vörös köpenye és csillogó melvértje elárulta, hogy a prefektus jött megnézni az újonnan érkezőket. Kátó keserű arckifejezéssel nézett rá, ahogy eszébe jutott a Vitellius írta jelentés. Aztán Ajka halvány mosolyra húzódott, ahogy arra gondolt, miként írta át a szöveget. Az üzenet már úton van Róma felé. A fedélzet deszkái kissé megremegtek a lába alatt, ahogy az óra partra futott. A hajó egy pillanatra megemelkedett, majd csikorogva megállt, és a fedélzeten állók pedig előre tántorodtak. Elvezést abba hagyni! Kiáltott Albinus. Elvezőket behúzni, pallókat leengedni! A triremisz két oldalán a kis flotta többi hajója is partra ért, és megállt a fővenyen. Az orrkorlát felhajtható részeit kinyitották, majd az erős pallókat a résekhez vitték, a végüket a partra ejtették. Amint az út szabaddá vált, Kátó lesét állt a pallón, a kavicsokon csikorgó léptekkel a prefektus felé indult, aki a víz legmagasabb állását jelző fűcsomóknál várakozott. A tengeren töltött közel két nap után a szárazföld bizonytalannak tűnt a lábai alatt, ennek ellenére Kátó próbált olyan magabiztossal lépkedni, ahogy csak tudott. Vitellius előre lépett, Kátó pedig szalutált neki.
Kátó Centurio, csak hogy ide értél. Már kezdtem azon tűnődni, vajon mi történhetett veletek?
Habár a prefektus mosolygott, a hangjában jól hallatszott a szemrehányás. Kátó dühösen összeszorította a fogait, igyekezett szívélyes modorban válaszolni.
Jöttünk, ahogyan csak tudtunk, uram. Kérdezz csak meg a triararkuszomat. Ne, arra semmi szükség, veregette meg Vitellius a centurió vállát. Örülünk, hogy itt vagytok. Jó hasznát veszem az újonnan jötteknek.
Halkan folytatta.
Igazság szerint nagyon nagy szükségem van rájuk. Ahogy a dolgok most állnak, nem tudom vajon mi vadászunk-e a kalózokra vagy ők ránk.
Ó, ennyire azért nem lehet rossz a helyzet, uram.
Gondolod? Kuncogott Vitellius keserűen. Nos, jelenleg az efféle lelkesedésre is nagy szükségem van.
Nem prefektus a tengerre pillantott.
Nyomorult kalózok. Jupiter, a tanúm, megfizetek nekik, amiért dacolni merészelnek Rómával.
Igen, uram. Na gyere, beszélnünk kell. A sátramban. A prefektus megfordult és elindult a megerősített tábor kapuja felé, Kátó pedig követte. A tábor fő közlekedési útjának két oldalán sátrak sorakoztak. Többségük kecskebőrből készült, néhány azonban vászomból és foltos elnyűtbőrből. Kátó hirtelen ráeszmélt, hogy ezeket régi vitorlákból készítették, így pótolva az elveszett felszerelést. A sátrak előtt üldögélő katonák felpattanva szalutáltak, ahogy a két tiszt elhaladt mellettük. Kátó látta fáradt, nyugtalan arcukat, és azon tűnődött, vajon mi történhetett a távol létében. Amint a flotta főparancsnokságát alkotó sátrakhoz értek, amelyeket a tábor szívében egy kis dombon állítottak fel a könnyű szél, megemelte a bejáratok előtt lobogó ponyvákat. Kátó élvezte a szellő hűvösségét, aztán hirtelen megcsapta az órát a szag. Az égett zsír átható bűze, amit még a part felől fújó könnyű szél sem tudott elsodorni a tábor fölül. A legnagyobb sátorba belépve Vitellius hátrafordult és észrevette Kátó zavart arckifejezését.
A halotti mágiák szaga. Pár napja elhamvasztottuk a halottakat.
Kátó a prefektusra pillantva döbbenten látta, hogy Vitelliust megrendítette az emberei sorsa.
Vagy talán csak amiatt zaklatott, hogy a halálukkal rengeteg kellemetlenséget okoztak neki.
A prefektus elfintorodott.
Borzalmas látvány volt, és lesz még több is. Az éjjel 8 embert vesztettünk. Egyikük egész addig üvöltött, amíg ki nem szenvedett. Ezért és a rajtaütések miatt Nem igazán tudtunk pihenni.
Rajta ütések, uram.
Ó, igen, mosolyodott el Vitellius fáradtan.
A barátaink állandóan zargatnak minket. 3 nappal ezelőtt kitettek egy csapatot valamivel feljebb a parton. Paritjákkal levadázták az őrszemeinket és a gyűjtögető csapatainkat. Valahányszor kiküldök egy osztagot, hogy végezzenek velük, egyszerűen elmenekülnek a dombok közé. Tulajdonképpen Makró barátod most is kint van, és rájuk vadászik. Meg sem kellett kérnem, hogy vállalj el a feladatot.
El tudom képzelni, uram.
Ugyanakkor megpróbálkoztak pár merészebb vállalkozással is. Éjszaka beküldtek néhány kis csónakot, hogy megkaparintsák az egyik triremiszt.
Vitellius az ég felé intve lerogyott egy díványra, amely egyike volt a Ravennából hozott fényűző berendezéseknek.
Az elmúlt néhány éjszaka szerencsénkre holdfényes volt, ezért még időben észrevettük őket. De a következő éjszakák jóval sötétebbek lesznek.
Akkor pedig?
A prefektus megrázta a fejét.
Kátó érezte, hogy a fáradtság és az elkeseredettség hatalmas súlya nehezedik a vállára.
Tehát a prefektus semmit sem tett, hogy felvegye a harcot a kalózokkal.
Csak üldögél itt az erődjében, és hagyja, hogy Telemachus kezdeményezzen.
Mi a terved, uram?
A tervem?
Hogy biztosítsuk a partot, és megtaláljuk a búvóhelyüket.
Erről már gondoskodtam. Egy nappal azután, hogy partra szálltunk, elküldtem 6 triremiszt felfelé a part mentén. Semmit sem találtak.
Ez a partvidék tele van apró szigetekkel és öblökkel.
Akár a Misenumi flotta is elrejtőzhetne itt, anélkül, hogy egyetlen hajójukat észrevennénk. Reménytelen.
Kátó egy szót sem szólt, csak alaposan végigmérte a prefektust, aki nyilvánvalóan tűrőképessége határán járt. Előbb a tengeri csata kudarca, most pedig a szárazföldön megfeneklett hadjárat. A helyzet valóban kilátástalannak tűnhet a becsvágyó arisztokratának. De ami a legfontosabb, egyre kevesebb esélyük van a tekercsek visszaszerzésére. Kátó jól tudta, hogy a jövője, amiként Vitellius is, attól függ, megtalálják-e a tekercseket, és biztonságban el tudják-e juttatni Narcissusnak. De amíg a prefektus számára a kudarc csupán azzal jár, hogy kegyvesztetté válik, addig Kátónak és Makrónak halálos következményei lesznek. Meg kell győzniük, vagy fel kell buzdítaniuk Vitelliust, hogy támadjon. Ezen kívül, érvelt Kátó önmagának, mások számára is sok forog kockán. A Vitellius parancsnoksága alá tartozó katonáknak győzelemre van szükségük. Nem hagyhatják, hogy az ellenség lemészárolja őket. Ha bekövetkezik a legrosszabb, és a ravennai flotta vereséget szenved, a kalózok szabadon garázdálkodhatnak az egész Adriai tengeren. Hónapokig tarthat, mire új flottát szerveznek, amely elég erős, hogy legyőzze a kalózokat. Több ezer élet vész oda, rengeteg kikötővárost és más települést prédálnak fel, és csak nagyon kevés kereskedelmi hajó merésszel útra kelni. A kereskedelem, a római gazdaság éltető eleme úgy apad majd el, ahogy Kátó élet ereje a pretoriánus hóhérok kezétől.
Az ifjú centurió arca megrezzent a nyugtalanító gondolattól.
Nos, legyen. A sorsa tehát összekapcsolódott Rómával. Épp ezért meg kell győzni a Vitelliust, hogy cselekedjen, méghozzá gyorsan. Mindannyiuk érdekében.
Megköszörülte a torkát, Vitellius felvont szemöldökkel pillantott rá.
Megem?
A tekercsek, uram. Meg kell szereznünk őket.
Ej, valami olyat mondj, amit nem tudok, centúrió.
Nos, úgy nem tudjuk megszerezni őket, ha csak itt ülünk, uram. Tenned kell valamit.
Nem hagyhatjuk, hogy elzárjanak minket ebben a táborban, és várják, mikor jön el az idejük. Most már létszámfölényben vagyunk. Több emberünk és hajónk van, pillanatnyilag, szólt közbe Vitellius keserűen. De ma éjjel sötét lesz, ahogy a következő holdig minden éjszaka.
Biztos lehetsz benne, hogy vissza fognak jönni, és ismét megpróbálják megszerezni a hajóinkat.
Kátó gondolatai hirtelen lázas izgalommal kezdték kergetni egymást. Ötletek és lehetőségek, valamint mindezek lehetséges következményei árasztották el az elméjét. Hamarosan felvázolt egy tervet gondolatban, nem éppen nagyra törő terv, az igaz, de a segítségével visszavehetik a kezdeményezést a kalózoktól, és megtehetik az első lépést afelé, hogy a ravennai flotta katonái folytathassák a hadjáratot. A prefektusra nézett, szeme csillogott az izgalomtól, amit képtelen volt palástolni. Nos, uram, akkor hagyjuk, hadd jöjjenek, mosolyodott el. Sőt, gondoskodjunk arról, hogy biztosan jöjjenek. Kínáljunk nekik olyan csalit, aminek képtelenek lesznek ellenállni.